Ne félj, nem ítéllek el. Kiút az abortusz okozta fájdalomból. Világszerte rengeteg asszony szenved az abortusza testi-lelki következményeitől. Akár szabad döntése volt, akár mások vagy a körülmények kényszerítették rá. Az abortusz utáni bánat és a nem csituló bűntudat sokkal gyakoribb, mint gondolják. Szeretnék megmutatni, hogy Jézus irgalmas szeretetéből lehetséges a megbékélés, sőt, a teljes gyógyulás is az emberi szívben. Műsorunk 4 hetente 21 órakor jelentkezik. Műsorvezetők Kovács Ferenc diákónus és Kovácsné Traer Mária mentálhigiéni és lelki gondozó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel és tisztelettel köszöntjük Önt a Mária Rádió budapesti stúdiójába. Korán jött babák, de miért sietnek? A stúdióban dr. Somodi Zoltán gyermekorvossal beszélgetünk. Aki már hosszú élettapasztalattal rendelkezik, a kisgyermekek és anyukájuk között dolgozva. Az orvoshoz bizalommal fűzi az embert. Valószínű, sokan fordultak már hozzá.
Sok örömteli és olykor fájdalmas, nehéz helyzettel találkozott már az orvosi rendelőben. Milyen következményei vannak az abortusznak?
Először is köszönöm szépen a meghívást. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Az orvos élete során, különösen, hogyha gyermekorvos, valóban nagyon sok esettel találkozik, és nem csak a gyerekkel, hanem a szülőkkel is természetesen. Amikor kezdtem a pályámat, akkor még az volt a szokás, hogy a kis újszülöttek az árujelentésére a kis gyermeknek a vércsoportja is fölkerült, és a szülészeti zárójelentésekkel harmonizálva a zárójelentésen rajta volt az, hogy az édesanyának korábban hány várandós állapota volt, és hány gyermeket szült. Ma ezek az adatok elmaradnak. Ez utóbbi, hogy egy asszony életében hányszor történt az, hogy egy új élet indult meg a szíve alatt. Erről nem nagyon beszélünk. Nyilván azért, mert nagyon sokszor ez kellemetlen lenne az asszonynak, és ezt mindenképpen figyelembe kell venni. Jól érzékelhető, hogy ha a gyermekorvos, amikor fölkeresi az újszülöttet először otthonában, és korábbi egészségügyi szempontból fontos eseményekről esik szó, nagyon gyakran az anyukán látható, vagy akár jelzi is valamilyen formában, hogy a régi dolgokról ő szívesen tájékoztat, de lehetőleg csak 4 szem közt. Vagyis meg tudom azt erősíteni, hogy az asszonyok, akiknek az életében valamiért ez a tragédia bekövetkezett, vagy azért, mert betegek voltak, vagy a kis magzatuk volt beteg, vagy pedig azért, mert valamilyen oknál fogva úgy döntöttek, hogy a várandóságot meg akarják szakítani. Bizony ez megmarad, és érezhető.
Minél több abortusza volt egy nőnek a korábbi időben, annál nagyobb a valószínűsége, hogy a leendő gyermeke koraszülöttként fog világra jönni. Ez derül ki egy finn tanulmányból. Mi az abortuszokat követő koraszülések oka az orvos szemével?
Először is a mondatnak az első fele, ez egyértelműen igaz, tehát nagyon gyakran lehet azt látni, tapasztalni, hogyha az első várandóság valamiért megszakadt, akkor utána az anyavéh nem tudja az előírt, idézőjelben mondott előírt 40 hetet tartani. Gyakran lépnek fel fertőzések, gyakran elindul a szülés jóval korábban, a 30-valahanyadik héten, vagy netán még korábban. Tudjuk azt, hogy a szülészet rendelkezik számtalan eljárással, amelyik arra törekszik, a várandóság mindenképpen megmaradjon. Azt is tudjuk, hogy ha és amennyiben ez szemben láthatólag kudarca van ítélve, és mindenképpen a kis magzat és újszülött meg fog születni, akkor igyekszünk olyan körülményeket teremteni, hogy a lehető legjobb helyen történjen meg a szülés, ami azt jelenti, hogy a különböző egészségügyi intézményeket, ha besoroljuk, akkor különböző progresszivitási szintek vannak, tehát vannak kisebb intézmények kisvárosokban, és hát vannak országos intézetek, klinikák. Van egy olyan fogalom, hogy in utero szállítás, az azt jelenti, hogy a méhen belül visszük a magzatot, akár egy mentőautóval, sőt, leginkább ilyen esetben egy mentőautóval, hogy a legjobb helyre kerüljön, ahol nem csak az anyát, de majd a korábban megérkezett kis újszülöttet is megfelelő és hát naprakész ellátásban tudják részesíteni. Igen, a koraszülöttség az egy komoly betegségnek tekinthető. Sokkal több veszélynek van kitéve a kis újszülött. Miért? Azért, mert számtalan, vagyis minden fontos életfunkcióját kiszolgáló szervei egy szóval kimondva éretlenek.
Azt olvastam egy finn vizsgálat kapcsán, ahol 300 ezer hölgyet, első gyerekes anyát, és azok begyűjtött adatait vizsgálták, hogy azok a nők, akiknek három vagy több abortuszuk volt, azok háromszor nagyobb valószínűséggel adnak életet koraszülött gyereknek, ami pedig, hát ahogy elmondta, komoly veszéllyel jár. Mi a veszélye? Akkor konkrétabban, hogy mi a veszélye, ha a koraszülötten látja meg a világot egy ilyen kisbaba? Nem csak, hogy majd megnő?
Igen, igen, késésbe lehet, akkor a többiekhez képest, és be kell hozni sok mindent, de tulajdonképpen alapvetően talán három komoly, legfontosabb gond támadhat. Az egyik az mindenképpen a légzőrendszerrel kapcsolatos, még sokkal gyakoribb, és minél fiatalabb a kis újszülött, tehát az úgynevezett gesztációs ideje minél alacsonyabb, akkor nagy veszélynek van kitéve az agyvérzések tekintetében, tehát az agyvérzést nem úgy kell elképzelni, mint amikor valaki mondjuk beüti a fejét, és akkor ott a koponyán belül elszakad valami, hanem az életlenség következtében kikerülve az anyaméhnek a védő burkából, amely számtalan veszély ellen védi a magzatot, ki van téve sok mindennek. A legegyszerűbbel kezdve, ami nyilván könnyen érthető, a lehűlés, a megfelelő, önmaga megfelelő oxigénnel való ellátása, amit úgy lehet megérteni, hogy neki szüksége van egy bizonyos mennyiségű levegőre, de ahhoz, hogy ezt a levegőmennyiséget be tudja lélegezni, ahhoz még túl gyenge, éretlen. Ezek komoly veszélyek. De természetesen a másik az a fertőzésekkel szembeni ugye védelemnek a jóval nagyobb hiánya, és itt azért is van, és ejtsünk egy szót az édes anyatejről, hogy szoktam mondani, tehát a frissen született újszülött édesanyának a teje, amikor megindul, akkor számtalan olyan anyagot tartalmaz, többek között még élő sejteket is, amelyek mind a babának a rendelkezésre állnak, hogy a védekező rendszerét szépen fölépítse. De gondoljunk arra, hogy például egy koraszülött, újra mondom, éretlen, tehát a gyomorbél csatornája is éretlen, és neki súlyos gond, hogy a megfelelő mennyiségű anyatejet magába szívja. Nem beszélve arról, hogy egyrészt gyenge, másrészt pedig egy koraszülött kisbabánál az édesanyának a teje is lassabban szokott megindulni. Ilyenkor van szükség nagyon komoly, kiemelt osztályokon, intenzív osztályokon, úgynevezett perinatális vagy neonatális intenzív centrumokban olyan beavatkozásokra, amelyek többé-kevésbé pótolni tudják ezeket a funkciókat. Ide tartozik a táplálás is, ami úgy szoktuk mondani, hogy parenterális, vagyis a bélcsatornát megkerülő, gyakorlatilag a vénájába megfelelő különleges oldatokat kapnak a kisbabák azért, hogy a fejlődésükben meginduljanak. Ugyanez vonatkozik a légvételre, ezzel kapcsolatban nagyon sokan tudnak arról, hogy sokszor a kisbabát lélegeztetik el, különböző különleges készítményeket kell nekik adni, hogy a tüdejük minél hamarabb el tudja ezt végezni. Tehát ezeket mind az intenzív osztály megkísérli, és azt kell, hogy mondjam, hogy az utóbbi, hát években, ez értsek alatt akár az utóbbi 30 évet, óriási fejlődés van Magyarországon is, nagyon-nagyon komolyan léptünk előre, ennek számtalan oka van, mert azt kell, hogy mondjam, hogy a kollégáim közül, akik ezzel a témával foglalkoznak, a heroizmusig menően nagyon komoly fejlődés ment minden keresztül, ebben benne van az orvosnak a tudása, a sok-sok tanulás, utántanulások, az a rengeteg nagyon drága készülék, ami azt segíti, hogy ezek a kicsik végül is talpra álljanak. És hogy milyen a természet, és milyen a teremtett lény, amikor talpra állnak, akkor nagyon sokszor látjuk, hogy ezek a kicsik néhány hónap elteltével, szokták mondani, kikerekedik, mint a kölyök gólya, mintha szaladna, és utol akarná magát élni, kis kerek, kis göbböz, kisbabák szoktak kontrollra visszajönni. Persze azt tudnunk kell, és még egy utalás a veszélyekre, hogy azért itt a betegségek, a várható élettartam és a teljes egészében élhető épp egészséges életnek azért bizony a 100%-ban is meg a biztosítéka.
Csodálatos, amit művelnek itt a kisgyerekekkel, és ahogy próbálják életben, nem csak életben tartani, hanem a funkcióját is megjavítani. És tényleg láttam, egész picurka babákból olyan csodálatos felnőttek lettek, és hálásak vagyunk az orvostudománynak ezért. Magyarországon olyan 90-95 ezer körüli baba születik évente. És engem meglepett az a statisztikai adat, hogy ezek 8-9%-a koraszülött. Soknak éreztem ezt a számot. Ugyanakkor az európai számokat figyelembe véve ott csak olyan 6%-os. Most miért nagyobb nálunk a koraszülöttség, ahol tényleg mindent megtesznek, hogy az a mama jó hasába sokáig bennmaradjon, és élve szépen tudjon a világra jönni. Mi ennek az oka?
Vissza kell térnünk az első gondolathoz. Ugye a várandóságnak a különböző megszakadási módjairól. Tehát sajnos azzal szembe kell nézni, hogy még mindig túl magas Magyarországon a vetélésnek a száma, és tekintettel arra, hogy a vetések egy jelentős része az mesterséges, vagyis egy terhesség megszakításról van szó, tehát ebben az esetben a másik gondolat, amiről szintén szó volt, bizony a második, harmadik babát is veszély fenyegeti. Sőt, azt is hozzá kell tenni, hogy olyan esetben, hogyha úgynevezett veszélyeztetett terhességről, várandóságról van szó, akkor sokkal gyakoribb és igen magas százalékban történik császármetszés. Ami megint csak egy fontos és sokszor elkerülhetetlen dolog, de ugyanakkor bizonyára mindenki látja, hogy ez egy végső helyzet, mert sokkal szerencsésebb, hogyha a kisbaba természetes úton születik meg. Na most visszatérve, ugye arról is beszélünk, hogy azok az asszonyok, akik átestek valamilyen oknál fogva vetélésen, különösen akkor, amikor ők döntési helyzetben voltak, és ezt a helyzetet úgy oldották meg, hogy amellett döntöttek valamiért, hogy mégiscsak megválnak egy kisbabától, azért, és ez elhangzott már, nyilvánvalóan ez a lelkiállapot, ez azért megmarad. És ha nem az asszonynak az egészségi állapota volt az oka, hanem más, és az élet úgy hozza, hogy még egy kisbabát világra tud hozni, de azt már világra tudja hozni, akkor nekem az a megrendítő élményem jut eszembe, ami szinte minden alkalommal, amikor szülőszobán voltam egy születésnél, akkor a szemem előtt lejátszódott. Mert hiszen az újszülő gyógyász, a neonatológus ugye ott van, hogyha a legkisebb gyanú is van arra, hogy szükség lesz a munkájára. Hát persze szerencsére azért nem olyan gyakori. Viszont az egy csodálatos élmény, és talán egy régi tragikus döntést is egy picikét tud orvosolni, enyhíteni egy fájdalmat, amikor azt lehet látni, hogy a szülés folyamán ugye az asszony mindig kétségbe esettebb is, és egy nagyon komoly fizikai és lelki megterhelésnek van kitéve. Azt meg kell látni, és én azt mindig is úgy láttam, hogy azért, mikor közeledik egy szülés, megszületés, akkor minden asszony egy pillanatra megfordul, hogy ő is életveszélyben lehet. Ezt vagy elmondja, vagy nem mondja el. De az a pillanat, amikor és újszülöttnek az utolsó porcikája is elhagyja az édesanyjának a testét, az a az a hihetetlen gyors változás, ami az édesanyjának az arcán lehet. Ez részben azért, hogy túl van rajta, és ez meg, amikor meghallja a gyereknek a sírását, vagy pláne, ami ugye mostanában már egy eléggé jól bevált gyakorlat, hogy a kis újszülött, az, ha minden rendben van, és nem kell ott valami különösebben beavatkozni, akkor rákerül az édesanyjának a pocakjára, és az ősi reflexek segítségével akár még az emlőbimbót is megtalálja, és történik valami. Nagyon érdekes, mert azt is lehet tudni, hogy például amikor az emlőbimbó ezt az ingert megkapja, hogy a pici száj oda megy, akkor többek között, ugye, és ez később a szoptatástól az asszonyok beszámolnak róla, hogy a megfelelő hormon, ugye oxitocin termelés tovább emelkedik, és ez is egy kicsit hozzájárul ahhoz, hogy a még kicsit minél hamarabb egy ilyen nyugabb állapotba tudjon kerülni. Tehát ebbe azért nem megyek bele, mert ez végképp nem az én területem, ezt a szülészeket kell pontosabban megkérdezni, de mondom, visszatérve az alapgondolatra, az egyik orvosság lehet egy olyan vetélésre, amit az asszony saját döntése hozott, az bizony az, amikor egy kis újszülöttnek életet ad.
Évente megszületett, fejlesztésre szoruló, koraszülött gyermekek költségeit, sőt a fogyatékkal született gyermekek fejlesztési költségeit jó részt az államunk viseli. Ez nagyon jó és fontos. De a nem vágyott többnyire 30-40 ezer gyermek abortuszának költségeit és javarést az állam viseli. Itt egy nagy ellentmondást érzek. Doktor úr, önnek mi erről a véleménye, a meglátása?
Következő a helyzet. Ez a kérdés visszavezet egy nagyon ősi dologra. Talán meglepődnek rajta, azt mondom, hát ez a biztosítás, a társadalom biztosítás, ezen belül az egészségbiztosítás. Tudjuk, a biztosítás története az valamikor a babiloni leányvására kezdődött, meg a tevehajcsároknak adtak egymásnak pénzt, aztán kialakult az egészségbiztosításnak az a formája, amit Bismarck császár volt olyan kedves bevezetni, nem azért, mert olyan jó szívű volt, hanem kellett a hadrafoghatóság és az embereknek az egészsége. A lényeg az, hogy fölismerve a társadalom azt a tényt, hogy jobban járunk, hogyha felkészülünk a bajra, akár utalhatok a középkori bányásztársládákra is, azt csináljuk, hogy bizonyos összeget a jövedelmünkből beteszünk egy közösbe. És azt tudni kell, hogy ez eltérve a magánbiztosítástól, ami egy nagyon különböző dolog, de hát nem ez a témánk most, itt az a lényeg, hogy ha valaki bajban van, és rászorul, és tudjuk azt, hogy saját maga képtelen lenne, hogy szokták mondani, a minél hamarabb a lehető legjobb orvosi ellátáshoz jutni, akkor ezt ebből fedezzük. Na most akkor, amikor valaki egy olyan helyzetbe került, és itt gondoljuk arra, most mindenféle vádló szót mellőzve, hogy Krisztus Urunk is azt mondta, ugye, hogy hát mikor kérdezték tőle, hát ugye meg kell bocsájtani, és hányszor kell megbocsájtani, és hova jutunk? Hát azt mondja a végén majd, hát 77-szer. Tehát, hogyha most az előállt az a helyzet, akkor nincs ott az ideje, hogy azt mondjuk, hogy hát persze, most így jártál, most akkor már viselt. Akkor nem szabad. Tehát azt megvonni, és azt mondani, hogy most ezt akkor nem fizetem ki, aztán majd lesz valahogy, ennek súlyos emberi következményei lennének. Viszont, ha utaljak az én alapszakpámra, a gyermekgyógyászatra, a gyerekgyógyászatnak az alapelve a prevenció, a megelőzés. És ez ott kezdődik, mondanám azt, hogy oktatással, de ez nem, ez neveléssel. Hogy amíg a kislány főnő, addig eljusson odáig, ha az apuka nem mos fogat, a gyerek se fog fogat mosni. Tehát, hogyha olyan gondolatok hangzanak el odahaza, ami elhangzik, akkor nem megy bele bizonyos helyzetekbe. Vagy legalábbis megpróbálja elkerülni, és ezzel valamit tudunk segíteni. Tehát ott rögtön, ugye rögtönítélő bíróságot nem lehet játszani, viszont abban mindent meg kell tenni, és ez nevelési, ez pedagógiai feladat, ez iskola, az iskolaorvos a védőnek a feladata, hogy a megfelelő napra kész felvilágosítás megtörténjen, és hadd tegyem azt meg a Mária Rádióban, hogy ez vonatkozik megítélésem szerint, igenis nagyon vonatkozik a katolikus iskolákra, és az ottani gyerekek is úgy kerüljenek ki az iskolából, hogy az életnek ezekkel a komoly dolgaival tisztában legyenek, hiszen a testünk, a szervezetünk, az tulajdonképpen, hát gondoljunk bele, a teremtésnek a része, sőt, hát azzal dicsekszünk, hogy mi éppen a tetején vagyunk ennek.
Egy érdekes kezdeményezésnek lettem tanúja. Elkötelezett asszonyok, lányok az interneten próbálnak válaszolgatni majdba levő fiatal kismamáknak. Fiatal vagy nem fiatal, de kismamáknak, akik fontolgatják az abortuszt, vagy azt se tudjanak, mit csináljanak, vagy mit kéne csinálni, vagy teljesen a zavartan krízisben vannak, és próbálják átbeszélni velük interneten keresztül, anonim módon, hogy hát te figyelj ide, hát most ezt kéne, vagy ezt lehetne, én velem ez történt. És így beszélgetnek. És megdöbbentő, hogy január óta 40 életet mentettek meg. Egyszerűen azért, mert nem változott meg sok minden, de kitágult a látóköre annak a veszélyben levő anyukának, annak a krízisben és bajban levő anyukának, hogy tényleg hát lehet, hogy nincs is itt a világ vége, hanem van segítség, csak szólnom kell. Viszont ebből az jutott eszembe, hogy csak 3 nap áll rendelkezésre, mikor elmegy, úgy tudom, a védőnőhöz elmegy egy anyuka, hogy hát ő szeretné megszakítani a terhességét, és 3 nap múlva mehet újra vissza. És akkor előtte nyilván a védőnő elmond sok minden bölcs és praktikus dolgot is. Úgy érzem, hogy ez a 3 nap kevés. Nem fontolgatják, hogy egy kicsit több idő, mint amilyen Franciaországban úgy tudom 8 nap ez az idő. Hogy legyen ideje komolyan körbejárni a kérdést.
Nagyon izgalmas a kérdés. Nekem erről a döntésről mindig az jut az eszembe, hogy, és ne tessenek meglepődni, kedves hallgatók, hát az apát meg se kérdezzük. Na most erre azt mondják, hogy ó, hát hol van már az apa, nincs sehol. Ez igaz. A dolgok egy részében valóban így van. Másik részében azért csak ott van. És én nekem az a meglátásom, hogy nagyon sokat segítene sok esetben, nem mindig, azt én tudom, hogyha mégiscsak előkerülne az a legény, és talán együtt könnyebben tudnának dönteni, akár jó irányba is, értjük alatta, ránéznek egymásra, és azt gondolják, hogy hát akkor talán kössük össze az életünket.
Te, Lucifer, hallgatsz, önhitten állsz, dicséretemre nem találsz-e szót, vagy nem tetszik tán, amit alkoték? Lucifer, s mit essék rajta, hogy nehány anyag más-más tulajdonokkal felruházva, miket előbb, hogy sem nyilatkozának, nem is sejteték bennök, úgy lehet, vagy ha igen, másítani nincs erőd, nehány golyóba össze-vissza gyúrva, most vonza, űzi és taszítja egymást, nehány féregben öntudatra kél, míg minden megtelt, míg minden kihűlt, és megmarad a semleges salak. Az ember ezt, ha egykor ellesi, vegykonyhájában szintén megteszi. Te nagy konyhádba helyzéd embered, s elnézed néki, hogy kontárkodik, kotyvaszt, s magát Istennek képzeli. De hogyha elfecsérli, s rontja majd a főztet, akkor gyúlsz késő haragra. Pedig mit vársz mást egy műkedvelőtől? Aztán mi végre az egész teremtés? Dicsőségedre írtál költeményt, beléhelyezted egy rossz gépezetbe, és meg nem únod véges végtelen, hogy az a nóta mindig úgy megyen. Méltó-e ilyen aggastyánhoz-e játék, melyen csak gyermek szív hevülhet? Hol sárba gyúrt kis szikra mímeli urát, de torzalak csak képenem. Végzett szabadság egymást üldözi, s hiányzik az összhangzó értelem.
Kedves hallgatóink, olyan nehéz megszólalni ezután a Madácsi idézet után, mert korunknak nagy problémájáról rántja le a leplet. Mai témánk, korán jött babák, de miért sietnek? Folytatjuk a beszélgetést dr. Somodi Zoltán gyermekorvossal.
Dán kutatók vizsgálata szerint nagyobb eséllyel lesz koraszülött gyermekük azoknak a pároknak, akik valamilyen mesterséges megtermékenyítési eljárással fogantak. A mesterséges megtermékenyítésen átesett nők gyermekeinek 88%-a a hagyományos módszerrel fogant gyermekek mindössze 5%-a volt külaszülött. Doktor úr, miért?
Korunk és Magyarország egyik legjobban vitatott kérdése, ami most elhangzott, ez az egész témakör, amiről most fogunk beszélgetni. Ahogy szokták mondani, az éremnek két oldal van, ha nem nézzük a harmadikat. Tehát először is tudnunk kell azt, hogy az európai kultúrkörben a meddő pároknak a száma emelkedik, és meg kell, hogy küzdjenek azzal a természetes érzéssel, hogy gyermeket szeretnének. És ezt tudnunk kell, és figyelembe kell venni. A másik dolog, ahogy itt vissza lehet utalni Madásra, ez a bizonyos vegykonyha kérdés, hogy mi hol tartunk, mit tudunk megcsinálni, és tudjuk-e, látjuk-e a következményeket. Először is hangsúlyozom, hogy azok, akik úgy döntenek gyermekvállalás érdekében, hogy magukat alávetik ennek az eljárásnak, azokat semmiképpen sem szabad elítélni és vádolni. Azt is tudjuk, hogy a katolikus egyháznak mi a véleménye a megtermékenyítésnek ennek a módjáról, és azt is tudjuk, hogy ez az egyre jobban terjedő eljárás, ez bizony vélhetőleg, mint minden orvosi beavatkozás, veszélyekkel is járhat, hiszen még egy legegyszerűbb injekcióból is lehet baj, és pláne egy nagyobb, komolyabb beavatkozás esetén is. Természetesen maga az eljárás az messze nem természetes. Tudjuk azt, hogy ennek is különböző formái, fokozatai vannak. Ha megpróbálunk elgondolkozni azon, hogy vajon miért van a kérdése konkrétan válaszolva esetleg több hiba és baj, akkor elég nagy bajba vagyunk. Ugyanis maga az eljárásnak a legvitatottabb része, amikor azt mondjuk, hogy in vitro fertilizáció, azaz a lombikban létrehozott fogantatás, akkor aki ismeri pontosan ezt az eljárást, az azt mondhatja, hogy hát kérem szépen, ugye itt több petesejtnek, a megírt petesejtnek, sőt mesterségesen megérettetett petesejtnek a megtermékenyítéséről van szó, és hogy akkor, amikor ez megtörténik, akkor a hím-ivar sejtek között a biológus, aki ezt a műveletet végzi, valamiféle válogatást is végez. Ennek következtében itt inkább arról van szó, hogy amikor az úgynevezett embrió visszaültetés történik, vagyis amikor a megtermékenyített petesejt, amit zigótának nevezünk, az elkezd osztódni, és egy bizonyos fázisban, amit a tudomány megvizsgált, hogy mikor a legalkalmasabb, akkor az anyabébe történő visszaültetés megtörténik. Akkor, ha ez egy egységes nagy műveletnek nézzük, ott elképzelhetőnek tartok bizonyos fajta bizonyos fajta veszélyeket, de önmagában véve a nagyobb mértékben, tehát ilyen 5% vagy 8%, hát majdnem a kétszerese, ezt valószínűleg utánvizsgálatokkal kellene bizonyítani. Nyilvánvaló, hogy amennyiben megvannak az eredmények, akkor ezeket el kell fogadni. Azonban azt is figyelembe kell venni, hogy önmagába a válogatás, önmagába az, hogy végül is hogy történik maga a művelet, ez elvileg egy pozitív irányba hat. Ugyanakkor viszont számtalan olyan következményekkel jár, nem feltétlenül a közvetlen betegségekkel kapcsolatban, hanem sokkal inkább emberi, erkölcsi, hova tovább jogi kérdéseket is felvet, amelyeknek sok esetben szinte beláthatatlan következményei lesznek. Annak idején 1997-ben írták a 154. törvényt az egészségügyről. Nagyon hosszú idő után végre sikerült egy ilyen jogszabályt az országgyűlésnek elfogadnia, és abban szerepelt például a dajka terhesség. Vagyis akkor, amikor valami oknál fogva nem a biológiai anya méhébe került visszaütetésre az embrió, egy másik. És az úgynevezett közlöny állapotban, az első részben benne volt. Aztán, hogy ahogy múlik az idő, a jogszabályokat úgynevezett kinyitják, és akkor azt jelenti, hogy kicsit lehet rajta módosítgatni. Hát aztán hol berakták, hol kivették, ennek az az oka, hogy kiderült, hogy tulajdonképpen akár mit csinálunk, ezekkel vissza lehet élni. Tehát magyarul valaki például pénzért kiviselhet egy gyereket, és akkor annak a kisgyereknek, amikor megszületik, akkor egy nagyon sajátos helyzete van. Mert azt, hogy azt tudjuk, és az vitathatatlan, hogy a család az áll egy édesapából, egy édesanyából, és a gyerekből, gyerekekből. Ha azonban megszületik egy ilyen kisbaba, és szépen növekedik ez, és nyiladozik az értelme, akkor bizony nagyon nehéz helyzetben lesz ő is, meg az is, aki megpróbálja neki mindezt elmagyarázni. Egyébként arra a jogszabályban van határozott utasítás, hogy 18 évet követően, aki így fogant, annak meg kell mondani, amikor nagykorú lesz. Tehát ez az egyik része a dolognak. A másik pedig az emberi, és hogyha megfigyeljük a mai euróatlanti kultúrkört, akkor azért nagyon jól látjuk, hogy hemzseg körülöttünk, vagy talán magunkban is sokszor a szerepzavar. A férfi és a női szerepeknek a zavara, hát még ha nagyon csúnya szó, és nem akarom nagyon használni, a csonka család, ugye, amikor egyik szülő nevel, én gyerekorvosként egészen elképesztő, és hát persze bizony van, amikor az anyuka tűnik el. Hát ezt tudomásul kell venni, simán. Ez előfordul. De összefoglalva, egyrészt az, hogy a fejlődési rendelenség az átlagnál egy kicsivel gyakoribb lesz, el tudom képzelni, de megítélésem szerint komoly utánvizsgálatra szorul. Ez az egész kérdés, hogy ez valóban így van. Egyébként őszintén szólva, az újszülött osztályon, hogyha sok gyerek között volt egy-kettő, már régóta ugye előfordult, akkor én ilyen szempontból nem láttam rajtuk különbséget, de ez semmit komolyan nem jelent, az egész utat, életutat kellene ismerni természetesen. Úgyhogy a dolognak ez a része, ez talán így foglalható össze, és maradjunk egyelőre ennyiben.
Jó. Doktor úr, itt egy érdekes kérdés vetődött föl, ami látszólag nyitva maradt. Eszembe jutott dr. Zeisler Endre genetikus mondata egy riportban. Általában a stimulált női szervezetből 16-20 petesejtet vesznek le egy ilyen alkalmakkor. A magzat kezdeményeket fagyasztva is el lehet tenni. Milyen veszélyeket lát ebben? Milyen későbbi kimenetelei lehetnek az újszülöttre nézve, anyukára nézve? Mi minden történik itt ebben az állapotban?
És születtek-e már gyermekek fagyasztott embrió után?
Ez utóbbi kérdésre csak annyit tudok mondani, hogy nekem is tudomásom róla, de maradjunk annyiban, hogy ezt egy gyerekgyógyász ennyire tudja, tehát lehet, hogy ez ügyben mást kell megkérdezni. A másik kérdés rendkívül izgalmas. Először is ma már, amikor Cezár Endre ezt mondta, akkor ez nyilván így volt, ezt én nem óhajtom megcáfolni, de ma már jóval kevesebb petét vesznek le. Egyébként ez igazándiból nem attól függ, hogy mennyit akarunk levenni, hanem az, hogy mennyi érik meg olyan szintig, hogy véletlenül termékenyítésre, megtermékenyülés alkalmas lesz. Az egyik legkézenfekvőbb gond tulajdonképpen, és most ide eljutottunk, az a bizonyos vegykonyha meg lesz, és aztán mi lesz, hogy belepancsolunk valamibe, utalok a bűvészinasra, ugye, az effektusra. Tehát ha több van, akkor általában többet is ültetnek be, de az hamar kiderült, hogy ha túl sokat ültetünk be, tehát 4 fölött, akkor ott bajok vannak. Mert véletlenül ugye elkezdenek nőni, és akkor egyrészt egymástnak ártanak, másrészt pedig rendkívül életveszélybe sodorjuk ezzel az anyát is. Ugye ez az egyik része. Amikor ez kiderült, akkor azt a jó, akkor ültessünk be kevesebbet. Egyet nem mernek beültetni, mert hát ha nem marad meg, és akkor az egész súlyos procedúra, és majd erről egy szót még majd említeni kell, hogy ez milyen következményekkel jár az anyára nézve, de mindenképpen kiszámíthatatlan, hogy mennyi fog megmaradni, és mennyi fog elvetélni. Ugye? Hogyha sok volt, korábban volt egy rendkívül keserű szájízzel kimondható fogalom, úgy hívták, hogy embrióredukció. Ez gyakorlatilag egy abortuszt jelentett, tehát egészségesnek kell, hogy tartsuk életet, kitéptünk az édesanyja anyaméhéből. Ugye? Tehát ez egy borzasztó helyzet. Ez a része. Az, hogy a lefagyasztás, és egyáltalán, hogyha most akkor ugye rendelkezni lehet fölötte, sajnos, Lucifernek tudjuk, hogy karikás a szemem, mert sose alszik, ugye? Tehát ez azt jelenti, hogy igenis mindig lesz majd próbálkozás arra, hogy végezzünk embrió és egyéb kísérleteket, orvosi kísérleteket, és akkor már a legborzasztóbb ilyen, hát lenne most mit mondanom, de fogalmazzuk szépen úgy, hogy igen, hogy ezek súlyos és elfogadhatatlan, emberileg elfogadhatatlan vizsgálatok, kísérletek lennek, nem ez a megoldás.
Azért ugye belegondoltam, hogy ha nekem nem lett volna gyermekem, és tudomásom van annak idején, hogy én valamilyen módszerem egy kis csak hátha lesz. Nem tudom, mit döntöttem volna. Most kaptam tegnap egy levelet egy kedves lelki gyakorlaton résztvevőtől, és én úgy érzem, hogy ezt szeretném megosztani önnel és a Mária Rádió hallgatóival. Kedves Mária, igen, jól emlékszel, volt lombik babánk. Ikrek lettek volna. A beültetés megtörtént, de sajnos nem tapadtak meg. Nagyon beleéltük magunkat a szülői szerepbe. Fél évig kuporgattunk rá a pénzt, 1 millió forintba került egy magánkórházban. Amikor a vérből készült terhességi teszt negatív lett, nem igazán tudtam titkolni könnyeimet, sem én, sem a férjem. A motivációnk az volt, hogy 3 év sikertelen próbálkozás után azt mondta az andrológus, hogy ez az egyetlen esélyünk. Akkor még nem hallottam a napról programról. Gyászolni igazán és feldolgozni a történteket, azt hiszem, nálatok, veletek Mária Besnyőn sikerült. Ott tudatosult bennem, hogy mit tettem a gyermek utáni vágyam miatt. Gyermekáldásra várva, ma már tudom, hogy ehhez nem csak 2 ember kell, még a nőgyógyász lombik polra sem. Ennél több. Van egy 3. összetevő. Elengedhetetlen Isten lehelete áldása. Nélküle nincs élet.
Kedves doktor úr! Köszönjük magunk és a hallgatóink nevében, hogy megtisztelt bennünket, és megosztotta velünk élettapasztalatát. Isten áldja meg, szeretete vezesse a további munkájában, életében.
Dr. Somodi Zoltán, köszönjük, hogy itt lehetett és elmondhatta a véleményét.
Ne félj, nem ítéllek el című műsorunkat hallották. Műsorunk 4 hét múlva is várja a kedves hallgatókat, 21 órakor. Búcsúzik a 2 műsorvezető, Kovács Ferenc és Kovácsné Traer Mária.